Szervusztok, kedves hallgatók! Ez valóban a kettes számrendszer a Rádiókafén, Behumi Dórival, Veres Dórival, és továbbra is itt van velünk a stúdióban Hauman Máté, akivel tök izgalmas dolgokról beszélgetünk, arról, hogy milyen Londonban elvégezni egy neves színművészeti iskolát, és ott tartottunk, hogy benneteket nagyon kedvesen útnak indítottak a tanáraitok, de tulajdonképpen garanciát senki nem adott semmire. Azt mondták, hogy tessék, akkor most lehet...
Nincs garancia, nincs, se recept sincs igazából, tehát hogy ez egy nagyon kegyetlen szakma ebből a szempontból.
De akkor ilyenkor benne van, hogy jó, akkor egy pizzéria, egy kávézó, és akkor benne. Közben járok castingokra?
Abszolút benne van. Az én nagyon kedves barátom, akiről már beszéltem, a John például, ő elment röplapozni, tehát ő röplapokat osztogatott az utcán.
Csak közben Shakespeare-t szavalt.
Hát készült azért, amikor lehetett, tehát ez benne a másik nehéz, hogy ugye mindig készen kell állni, és lehet, hogy mondjuk jön egy olyan lehetősége, amikor egy nap alatt kell hirtelen megtanulnia, és aztán jól közvetítenie, vagy előadnia egy nem tudom, 8-12 oldalas jelenetet mondjuk egy nagy mozifilmhez.
De ez a mi olvasatunkban csak ilyen furcsa. Nem tudom, hogy más közép-kelet-európai országban is így van-e, de valahogy Magyarországon az volt a bevett dolog, valószínűleg ugye a szocializmus alatt, tehát a rendszerváltozás előtt, hogyha neked van egy szakmád, és az a színészet, akkor te abból élsz.
Kapsz egy szerződést előbb-utóbb.
Kapsz egy szerződést, és akkor te abból élsz. Nyilván ott is egy csomó minden apukádnál is biztos láttad, hogy filmet forgatott, színházba próbált, szinkronizálni ment.
Rádió szinkroni, nem?
De akkor is ez volt az ő szakmája, és ebből élt. Viszont nyugaton, meg ez teljesen bevett dolog, ugye Hollywoodban mindenki pincér, vagyis minden pincér színésznek készül, nem minden színész pincér, hanem minden pincér színésznek készül, és ez teljesen normális, ez a fajta életmód, hogy két meghallgatás között van, vagy két szerep között van, castingokra jár, de közben el kell magát tartania. Hát és nehéz. Ez egyébként a zenészeknél is így van, nem csak a színészeknél, tehát mindenki, aki a művészetből próbál megélni, ahol nem finanszírozzák államilag igazából a kultúrát.
Nehéz, meg hát szerencsét dolga is azért ez, ha csak azt nézem, hogy a másik nagyon kedves barátom, akiről úgy szintén itt beszéltünk, az Ellen például, aki édesanya, és korán lett édesanya, ő például nem engedhette meg magának azt, hogy sokat várjon arra, hogy a szakmája beinduljon, és ő másfelé ment. Abszolút ő drámát kezdett el oktatni egyetemen. És nagyon jól tette egyébként, mert szuper benne. Így alakult. El kellett tartani a kis
És a kis osztályodból hova tudtak a többiek menni? Vagy hogy mondjuk te hol tartasz hozzájuk képest? Vagy vannak más Hamletek is? Vagy Oppenheimer szereplők?
Hát ez nagyon nehéz azért. A mi osztályunkból tulajdonképpen mindig dolgozik valaki, de hát ennek az életvitelnek megfelelően. Tehát, hogy
de akkor senki nem
így a
dobott nagyot még.
Adogatjuk egymásnak.
Rajtad kívül.
Nem igazán. Igazán volt. Egy Steven Robertson nevezetű nagyon kedves osztálytársam, aki a Shetland-szigetekről, az a Skócia egyik legészakibb részéről érkezett Londonba tanulni. Egy rendkívül tehetséges fiatalember. Ő volt az, akinek még James McAvoy-a volt egy nagyon jó kis film, és zseniális volt benne a pályája legelején, és én onnantól fogva olyan nagyon sokat megmondom őszintén, sajnálatos módon egyébként nem nagyon hallottam felőle.
Azért azt mondjuk el, vagy így menjünk azon végig, hogy mondjuk a Terezumédon, az életrajzodon, az, hogy egy 7 Oscar díjat nyert, azt hiszem az Oppenheimer, annyit nyert meg, ugye többre, 11-re jelölték, és 7-et nyert meg.
Sokat.
Azt hiszem 7-et. És tehát, hogyha ez, valakinek ez szerepel a rezuméján, hogy egy 7 elnyert Oscar díjas filmben egy neves szereplő, tehát nem valaki, aki feltűnik a vászon, aztán letűnik, hanem egy névvel ellátott igazi szereplő, hogy ez milyen szinten nyit ki ajtókat?
Hát ez nagyon...
Akár Angliában, vagy akár Amerikában, vagy
én
bárhol.
Én azt gondolom, hogy itt tulajdonképpen nem az van, hogy egyből megnyílnak az ajtók, és akkor utána mindenki a Szilárd Leó miatt akarja majd Hauman Mátét keresni, viszont nagyon nagy lehetőségekhez juttathat, és ez pedig akkor dől el igazán, amikor mondjuk van egy casting lehetőség, és ez mérvadó lehet, hogy de hát ő már dolgozott.
Hát egyáltalán oda tudsz kerülni a közelébe egy lehetőségnek.
Igen. Meg hát azért egy fajta kapcsolatrendszer azért már kikezd alakulni.
Most azt lehet tudni, hogy a Christopher Nolan az Odüsszeiát csinálja.
Igen.
Ott nem kerültél szóba valamilyen casting kapcsán?
még ez egy ilyen, most mit mondjak erről?
Hát az igazad.
Nem szabad erről beszélni, mert akkor igen.
Nem, még per pillanat még nem történt megkeresés ez ügyben. Inkább azt mondom.
Ja, értem.
Ezt mondta a sajtósa, hogy ezt kell mondani.
Bármi mert... lehet. Tehát abszolút nyitottan állok én is hozzá ehhez a dologhoz. És nyilván ilyenkor azért én is fölveszem el a kapcsolatot, meg az ügynökség is, akikkel dolgozom. A többit meg majd ők eldöntik.
Hé, Krisz, azt hallottam, hogy csinálom most ezt a filmet. Nem gondoltál esetleg arra, hogy...
Nem így megy.
Mondanék egy Homérosz monologot.
Tanultam sokat.
De majd meglátjuk.
Abban most mondtad, hogy nyitottan, bocsáss meg, hogy mondtad, hogy nyitottan állsz ehhez a dologhoz. Ez a nyitottság, ez egyébként mennyire kulcs szó az egész pályádat, vagy az egész attitűdödet tekintve a színjátszással kapcsolatban, amit mondjuk esetleg látsz különbségként mondjuk a magyar kollégáidhoz képest. Tehát, hogy mennyit változtatod, vagy mennyire kaptál egy más szemléletet?
Odakint. Hát én igazából nem tudok olyan szinten különbséget tenni a két iskola között, mert az egyiket tapasztaltam, a másikat meg nem igazán.
De Petra tapasztalta.
Hát másodkézből nekem vannak információim, de hát ez nem saját.
Hát vagy utána az iskola elvégzése után, amikor elkezdtél itthon dolgozni.
Nem nagyon foglalkoztam ezzel őszintén. Tehát én azt szerint végeztem, és a mai napig azt szerint végzem a felkészülésemet, aminek az értelmében én ott tanultam. És lehet, hogy ez más, de...
De alapjaiban szóval ugyanaz.
De akkor valószínűleg ezzel... nem lehet nagyon más, hogyha nem volt ez egy szembetűnő tapasztalás, mikor elkezdtél itthon dolgozni.
Ja, hát azért... Ez nagyon sokat változik szerintem, meg nagyon sokat alakul, és ez személyfüggő is, hogy kinek mire van szüksége. Mert bármit is kaphatsz, lehet, hogy van, akinek jól esik az, hogyha mondjuk egy másfél órával bent van az előadás előtt, de az is lehet, hogy valaki épp azt szereti, hogyha úgy esik be, hogy pont csak magára tudja csapni a jelmezt, és akkor az adrenalin viszi be valamiért. Kinek hogy? De ebben nem lehet beleszólni, mert ez már személyes dolog. És azt gondolom, hogy az én felkészülésem az ugyanúgy személyes, akkor is, hogyha itt kapom, és akkor is, hogyha a Guildhallból hozom.
De vagy én a nyitottságra azzal kapcsolatosan, vagy arra utaltam, hogy említetted, hogy például milyen volt a felvétel, hogy itt a Guildhallban érezted a legjobban magad, mert, és azért is teljesítette jól, mert nagyon nagy elfogadást és bizalmat kaptál az elején.
Emberséges volt nagyon.
És nyilván, hogy egy ilyen közegbe tud az ember legjobban teljesíteni, és aztán ez szerintem viszi előre abban, hogy a legjobbat tudja magából kihozni. De Magyarországon nekem a művészetoktatásban meg alapvetően egy kicsit más tapasztalatom volt, és más volt, vagy más a befogadás. Tehát, hogy nem volt egy ilyen alapvetően nyitott befogadás.
Azt hiszem értem, hogy mit szeretném ebből kihozni, és valahogy van egy ilyen legenda, és ezt nem merem én ezt így első kézből ezt így hangoztatni őszintén, de én azt gondolom, hogy a Guildhallban amit én tapasztaltam az az, hogy ott az emberben fölismerik azokat az értékeket, amiket utána jó értelembe véve elkezdenek fölemelni, vagy dúsítani. És talán amit te szeretnél ezzel esetlegesen kérdezni, az az, hogy az itthoni rendszer szerint van-e egy olyan aspektus, amikor az embert valahogy így darabjaira szétszedik, és akkor utána máshogy építik föl, más szájíz szerint. Talán ez az, amire akarsz célozni?
Nem.
Vagy...
Én arra akartam célozni, hogy ez a fajta, mert a darabjaira szedés az szerintem van. Szerintem a felemelés nincs első pillanattól kezdve. Érted? Tehát, hogy az a fajta... felszabadultság, hogy bemegyek egy intézménybe, ott én felvételit teszek, és azok az emberek, akik velem szemben ülnek, arra kíváncsiak, hogy mit tudok.
Hát és ez, teljesen ez nyitottak. Nálam úgy nyilvánult meg igazából, az abszolút konkrét volt, hogy én az első, most visszamegyünk ugye egy ilyen felvételis szenárióra, az igazából az első rostán, vagy a másik rostán már külön-külön szobákban néznek meg. És ott már nem ugye az az egy nagy panel van, amiről beszéltünk, hogy a 10 tanár ül az asztal mögött, hanem ott már csak párban vannak. És az egyik cáfolja a másikat, vagy nem, vagy tetszett, vagy nem, vagy mind a kettőnek tetszik, tehát egyfajta szavazatot leadnak. És ugyanígy külön-külön történik ez a második és a harmadik szobában is. És én emlékszem arra, hogy az elsőbe bementem, ott kértek tőlem két monológot, majd kijöttem, és rettenetesen elkezdtem izgulni, és nagyon elkeseredett voltam, járkáltam föl alá, akkor még hosszabb hajam volt, simítgattam jobbra, balra, hátra, és tényleg faltól falig csak ottan csatangoltam a folyosókon, míg nem ugye be kellett menni a második szobába, és annyira jó leső volt, hogy az egyik tanárom odaállt rám, és azt mondta, hogy na mi van? És teljesen emberi módon, tehát nem egy vizsgáztatóval álltam szemben, vagy valakivel, aki ott leckésztett bármilyen szempontból is.
Vagy a hatalmát fejezi ki.
Na, és azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ott benn voltam, és nem sikerült olyan, most nagyon elcsesztem, és nagyon rosszul érzem magam. Azt mondja, hogy na jó, akkor most gyere csak ide, üljél le itt, hozok neked egy pohár vizet, jó? Köszönöm szépen. Rendben van, összeszedted magad, akkor vegyél egy nagy levegőt, felejtsd el az előzőt, és menj be a második ajtón, minden jó lesz. Tehát ez már teljesen én azt gondolom, hogy...
De ez most nem színálom a művészeti oktatást, egyébként is egy attitűd béli különbség, és most amikor zene volt, mi beszéltünk erről, hadd hozzam ide, hogy annyira jó látni, amikor egy angol szász színész bemegy egy esti talk show-ba, és valami elképesztő magabiztosságot áraszt magából, megengedi magának a poénokat, és pontosan jó helyen süti el, határozottan, magabiztosan.
És végre neki felszabadult.
Felszabadult, ez a legjobb szó, hogy valami ilyen csomagot is kaptok ti?
Hát én
mert egyébként rajtad is látszik ez a nyugodtság.
Én azt gondolom, hogy ez felkészültség igazából, és a munkába vetett, nem tudom, szorgalom vagy hit talán ilyen szinten. Tehát
ezt nem tanítják, hanem ez egyszerűen...
Nem, azon a szinten tanítják, és lehet, hogy nem feltétlenül leszek itt most szalonképes, de például az egyik nagyon kedves tanárom, aki világhírű beszédtanár, és olyan embereket tanít, illetve készít föl, mint mondjuk Dame Judi Dench, vagy Sir Ian McKellen a Nemzeti Színházban.
De helyes vagy, hogy mondod a Sir-t meg a Dame-et.
Persze, hát ez a cím az őket illeti, és igazából ő volt az, aki rettenetes módon az elvégzett munkának az erejébe hitt, és azt mondta, hogy ez borzasztó, mert ugye hát több esetben is azért rengeteget kell magolni, rengeteget kell gyakorolni, akkor nem jó, akkor még egyszer, és ő meg úgy fejezte ki magát, hogy it's all about the fucking work. Tehát, hogy tényleg az átkozott munka. Bele kell tenni. De ennek a hátulütője az, hogy az meg milyen ciki, hogyha az ember ezt nem teszi meg, és az meg a világ borzalma, hogyha ott áll a takarásban, és a hideg futkos a hátán, tulajdonképpen ő most minek ez értelmébe akar bemenni a színpadra egyáltalán. Hova állok, mit csinálok, kivel, kihez, miért szólok, mi a dolgom, mi keresek én itt, tehát ez borzalmas lehet.
Te nem ilyen vagy, az biztos. Nem. Hát amikor nyilatkoztál, hát talán a Partizánban arról, hogy az Oppenheimerre hogyan készültél fel, és elmondtad, amit már máskor is egyébként, hogy 12 kilót fölszedtél, mint tudom, micsoda, és így végig gondoltam, hogy azért, hogy két napot forgass valahol, fizikailag, lelkileg, mentálisan az angolodat, ugye már megbeszéltük, hogy képezni vagy változtatni kellett, hiszen egy magyar akcentusos angolt kértek.
Igen,
ott tőled.
Kifejezettem.
Tehát, hogy mondjuk fél évig vagy több hónapig arra készülni, hogy egyszer ott azban a két napban nagyon koncentráljak és ott legyek, és mi van akkor, ha aznap te fejfájással ébredsz, vagy hasmenéssel?
Nincs olyan.
Vagy elmegy a hangod, mint
vagy
a...
Vagy elmegy a hangod.
Premierén.
Igen, erről még nem is beszéltünk, mert mindjárt. Tehát, hogy ez hogy lehet? Tehát az időzítést is meg kell úgy tanulni, hogy fizikailag is kizárod annak a lehetőséget, hogy egy influenza beléd férkőzzön arra pont arra.
Hát ez tud azért embert próbáló lenni, nyilván azért ott van egyfajta vizsgadrukk is, de ennek megvannak a maga, hogy mondjam, ilyen már kifort módszerei, hogy lehet az embert.
De mondj már valamit, de tényleg.
Én igazából mindig szeretek csöndben maradni ilyenkor, ilyen helyzetekben. Tehát persze készül az ember arra, hogy bemegy, és akkor ezekkel az emberekkel fog majd dolgozni, akikkel ott dolgozhattam, és ez csodálatos dolog. De azt hiszem, hogy az én fejemben valahogy úgy van meg ez, és ez nem elértékteleníti az ő mi voltukat, hanem hogy munkás emberekről van szó, akik úgy szintén engem is ugyanúgy fogadnak ott a díszletben, mint munkás embert, és igazából ez a munka az, ami őket érdekli, és ez a munka az, ami engem is érdekel, és nem pedig az a sallang, ami őket a munkájuk miatt egyébként körül öleli, vagy ennek az örvendetes, nem tudom, ilyen celebritás mi voltának, így örülhet neki ezáltal. Uh-huh. Szóval én mindig szeretek csöndben maradni, mindig egy kicsit úgy, én emlékszem, hogy ott neki támasztottam a hátamat a helyszínben, mert egy hotelben forgattuk ugye az egyik jelenetet az egyik falnak, és csak nyugisztam, és láttam, hogy akkor ott van a Nolan, ott van a Murphy, akkor beszélgetnek, akkor ott van mellettük a Démon. És
ti csipkedtem magad közben, vagy csak nyugisztál?
Tényleg, nem, akkor hogy? Nyugi van, akkor már zen nyugalom van az
ember. De nyilván azért váltottál néhány szót előtte velük,
persze,
nem?
Persze, hát kell, hát megbeszéljük, hogy minek értelmében kezdődik majd.
És egyébként milyen emberek így az életben?
Írtózatosan kedvesek, nagyon nyugodtak, tényleg a munka miatt vannak ott, és nincsen semmi ilyen jellegű
sztáralűr
vagy hierarchia. Tehát ott mindenki egy. Ők tudják pontosan, hogyha én már odáig eljutottam, akkor az jelenthet valamit.
És abban a gyönyörű kék szemmel belenéztél hogy hívják?
Kilian.
Mondjuk neked is gyönyörű kék szemed van. Mert hogy az
négy
ő szeme valami...
Négy gyönyörű kék szem.
Valami olyan fantasztikus kisugárzása van annak a fickónak.
Igen, nagyon-nagyon kedves.
És kivel volt ott olyan könnyű játszani?
Vele? Nagyon könnyű volt. Hát jó szerivel azért szerintem a jeleneteimnek a nagy része azért
bele van, ez igaz. De ott volt a Remi Marek is.
Ő is nagyon aranyos.
Ő is
nagyon-nagyon-nagyon kedves. És vele forgattam még, és ez nagyon-nagyon jó pofa kis történet, hogy egy pár évvel azelőtt én még Montenegróba találkoztam vele, de akkor jó szerivel, ha szabad ezt mondanom, talán kiemelt statisztaként. Én noszogattam őt a Papillon forgatásán, ami egy remake-je volt, egy újra gondolt változata volt a Steve McQueen féle verziónak, amiben Dustin Hoffman és Steve McQueen játszott, és ebben a bizonyos Papillonban Charlie Hunnam és ő volt az, akit mint fegyencet kellett őrként jobbról balra és fel és alá terelnem egy hajótatton, és annyira jó fej volt, mert én nem akartam hozzászólni még, ez is egy ilyen szakmabeli dolog, hogyha az ember bemegy egy sminkbuszba, akkor nem kezd el egyből csacsanolni, hanem ott csönd van, ott nyugalom van, ott gőzölgött tea van, ottan relaxálnak, ottan masszírozzák az embereket, és tökre értető, mert ez egy nagy feladat előtt állnak ugye aznap, és nem is vettem fel vele úgy a szállat, hogy egyből beköszönjek nála, de amikor leültem díszletbe mellé ott abban a hotel jelenetben, akkor csak nézett, és utána én is átnéztem rá, és láttam, hogy kérdőjel van a feje fölött, és kérdeztem tőle, hogy segítsek? Azt mondja, igen, légy szíves. Mondom, a Papillonban voltunk két-három évvel ezelőtt talán. Azt mondja, akkor most jól megy, nem? Mondom, hát lehet, igen. Szóval érti, tudja. Uh-huh. Tudja, hogy mi az. Hát ő a legenda szerint, úgy szintén, ő pizzás fiúként egyébként még a karriere beindulta előtt, úgy szállította ki a nagyobb producerekhez a pizzákat a kérésre, hogy belerakta a portré fotóját, meg a rezüméjét. Tehát ő tudja pontosan.
Na ez is egy önbizalom azért.
Ez egy akarás.
Akarás,
ez egy erős
inkább,
akarás.
Igen.
Hát bátorság.
Uh-huh. Elhivatottság.
Elhivatottság, igen.
Mi nem fogjuk folytatni Halman Máté színésszel a kettes számrendszert, aki velünk lesz még egészen 6 óráig, reméljük, hogy ti is maradjatok velünk.